Lassan 2 éve tart a háború Oroszország. Mikor? Február végén, ugye? Amikor 22-ben.
És február 20, nekem a 24 rémlik, de majd mindjárt helyre tesszük.
Uh-huh. És a világ egyre inkább aggódik azon, hogy Ukrajna, ha nem kap több támogatást, vagy kevesebb támogatást kap, akkor a harci szerencse megfordulhat, és Ukrajna léte is veszélybe kerülhet. Aztán megy az aggódás amiatt, hogy úristen, Trump visszatér a Fehérházba, és ez a kettő akár össze is kapcsolódhat.
Egy szépen egyet alkotna, igen.
Úgyhogy nagyon sok egyre durvábbakat gondolnak, illetve mondanak, illetve tartanak a világban. Kicsit ennek a hátterére nézünk egészen a hadi állapotoktól a geopolitikai kilátásokig. Itt van velünk a vonalban Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemző, aki számos cikket írt ebben a témában. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Szia, jó reggelt.
Induljunk el kicsit akkor a harctérről. Mi most pontosan a helyzet, az állóháborúról beszámoltunk, ugyanakkor elég sok hír látott napvilágot arról, hogy jelenlegi támogatási szintek mellett is az oroszok, miután sikerrel átálltak a hadigazdaságra, hosszabb távon hatnak csak a szankciók, és ez mondjuk a rövid 1-2 éves időtávot nem annyira befolyásolják, hogy erősebbnek tűnnek, elindulhat egy előrenyomulás. Ugyanakkor az oroszok, a ukránok a kevés emberi erőforrást igénylő, talán több technológiai fejlesztést igénylő harcmodorral tekintélyes károkat tudnak okozni távoli dróncsapásokkal, illetve a Fekete-tengeri flotta gyengítésével, a kilövésével. Ez gondolom mind igaz, de hogy akkor ebből most összességében mi tűnik ki, hogy áll a harci helyzet?
Hát összességében ez egy elég csak komplex helyzet, ahogy te is mondtad, jelenleg tényleg úgy tűnik, hogy teljes mértékben álló háború van a frontvonalon. Nem látható az, hogy egyik vagy másik haderő túlságosan nagy területeket tudna elhódítani, visszahódítani. De ami aggasztó, azért hosszabb távon azt lehet mondani, hogy jelenleg úgy látszik, hogy igencsak gyülekeznek a viharfelhők Ukrajna felett. Több olyan tényező is van, ami szerintem hosszabb távon nem túl előnyös Kijev számára. Te is utaltál rá, hogy itt a szankciók és az orosz hadipar összefüggése hogy alakul. Én kicsit ezzel a dologgal, hogy mondjam, szóval borulátó vagyok. Én azt látom, hogy az orosz hadipar az nagyon gyorsan elkezdett átállni teljes mértékben arra, hogy kikerülje a nyugati szankciókat. Megtalálták ezeket a kiskapukat, amelyek segítségével továbbra is high-tech eszközöket tudnak importálni nyugatról, illetve megtalálták azokat a jelentős hadiparral rendelkező országokat, mint Észak-Korea és Irán, amelyek szívesen segítik ezt a területszerző háborút fegyverekkel, haditechnikai eszközökkel. Közben pedig Ukrajna nyugati támogatói azt gondolom, hogy sokak számára talán meglepően gyorsan, kezdenek kifulladni így a lelkesedésből, ami szerintem elég erős kontraszt ahhoz képest, hogy visszaemlékezünk tavaly tavasszal egyöntetően a nyugati politikusok többsége még azt mondta, hogy ameddig kell, támogatják Ukrajnát, amivel csak akarja Kijev, hogy a nyugat támogassa őket. És ehhez képest így a nyugati országoknak a belpolitikai kihívásai, problémái, azok számos akadályt görgetnek Ukrajna útjába. Nyilván a leglátványosabb ezek között az Egyesült Államok, ahol ugye hónapok óta nem tud megegyezni a két nagy párt arról, hogy pontosan milyen keretösszeggel segítse Ukrajnát a jövőben. Nyilvánvalóan ennek számos más oka is van, tehát ugye röviden azt kell tudni, hogy itt van egy nagy csomag, ami ugye Izrael támogatását és határvédelmet is megfinanszírozna, de republikánusok úgy érzik, hogy keveset költ a Biden kormány a határa, és akkor ezért Ukrajna támogatását se szavazzák meg. Ugye nagy probléma azzal kapcsolatosan, hogy amíg ez a törvénycsomag nem megy át az amerikai kongresszuson, addig gyakorlatilag nem nagyon kap semmilyen fegyvert Ukrajna Amerikától, mert a korábban megszavazott keretrendszer az már kifutott. így erősen billeg a dolog. És az a gond, hogy ugye, hogyha meg is szavazzák a kongresszusban, akár egy-két hónapon belül, akár a választások után ezt a törvénycsomagot, Amerika, ugye Ukrajna torony magasan legmagasabb támogatója volt, fegyverek tekintetében legalábbis mindenképpen, és ez azt az üzenetet küldi a nyugati országoknak, hogyha Amerika úgymond ráír hónapokon keresztül politikai vitákat folytatni erről az igencsak kulcsfontosságú kérdésről, akkor igazából lehet, hogy talán nem is annyira fontos ez az ügy, mint akár egy évvel ezelőtt egyes nyugati politikusok hangoztatták. Azt látom, hogy ez elég problémás, mert hogyha Amerika nem áll ennek az ügynek az élére, akkor más nyugat-európai országok is azt fogják érezni, hogy hát ha Amerika se csinálja, akkor igazából én minek támogassam tovább Ukrajnát.
Hát és nyilván ők is választókban gondolkodnak, és nekik relatíve ez egy távoli pont, gondolom, és egyre nehezebb eladni a választóknak azt, hogy miért kéne ide önteni a dollármilliárdokat erre.
Egyrészt igen, de ugye Európában meg ugye közel vannak, és a választók azt is talán jobban érzik, hogy még mindig kisebb költség, hogyha szigorúan költségszemléletben nézzük Ukrajnát finanszírozni, mint mondjuk a NATO-t, hogyha Ukrajna közelebb, vagy ha Oroszország közelebb kerül a NATO határaihoz Európában.
Én nem vagyok optimista, hogy ennyire szofisztikált gondolkodása van a választóknak. Igen?
Lehet.
Őszintén szóval én azért annyira az európai választókon sem érzem azt, hogy annyira határtalanul támogatnak még mindig Ukrajnát, az látható, hogy szerintem főleg ugye a tőlünk nyugatra lévő országokban elég gyorsan elapadt a lelkesedés, ez látható a politikai döntéseken és meg a választói attitűdöken is. Tehát, hogyha megnézitek, itt amikor Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, itt Európa vezetői egyöntetően bejelentették, hogy itt óriási nagy haderőfejlesztési programok lesznek, fegyvervásárlások, stb. És ha megnézitek, a balti államokon, Lengyelországon, Románián és Magyarországon kívül igazából senki nem indított komolyabb haderőfejlesztési programot az orosz invázió kezdete óta vagy előtt. Tehát én azért azt látom, hogy így tőlünk nyugatra is így elég gyorsan...
Tehát ez megint az érzékelés, ugye, hogy akik nagyon közel vannak a problémához, azoknál indult ez be, ahol már kicsit távolabb, ott lanyult a lelkesedés.
Hogyha így marad, és mondjuk csökkennek a támogatások, tehát érkeznek a támogatások, ugye pénzügyi támogatást is kap Ukrajna, ugye most szavazták meg, fegyverek is érkeznek úgy, ahogy, de ez mire elég a hadszintéren? Tehát ebből megindulhatnak az oroszok ismét keleti irányba újabb területeket elfoglalni, vagy pedig miután azt is ugye sokszor halljuk, hogy védekezni azért sokkal könnyebb, és az oroszoknak sincsen annyi erejük, hogy újabb területeket foglalhatnak, annyi történik, hogy hát ugyanúgy befogyva marad a hadszintér, vagy állóháború, csak az ukránok kényszerülnek folyamatos védekezésre, és az oroszok mennek nagyon lassan, nagy emberveszteséggel előre. Tehát melyik verzió? Mert akkor gondolom, hogy előtérbe kerülhet a politikai megoldás, hogy megpróbálják majd Ukrajnát rávenni a területveszteségek elfogadására a nyugati hatalmak is.
Hát nézd, hogyha csak a papírformából indulunk ki, akkor ez egy veszélyes helyzet, mert az látható, hogy az orosz hadipar az most nagyon felpörgött, a nyugati hadipar pedig nagyon, hát hogy fogalmazzak, visszafogta Ukrajna támogatását. Tehát, hogyha ez így marad, az nyilvánvalóan egy igencsak aggasztó helyzetet teremt Ukrajna számára, de hát látjuk azért, hogy a konfliktus során elég sok minden van, ami nem a papírforma szerint alakult. Azt gondolom azért, hogy sokan újra és újra meglepődtek azon, hogy az orosz haderő az milyen szinten képes alulmúlni saját magát különféle tevékenységek során, kivált ugye az offenzívák során. Tehát, hogyha ha arra gondoltok, hogy mi történt akár a háború első hetei során, ugye a Kijev elleni invázió során, vagy beszéljünk akár a 2022 őszi ukrán ellentámadásról, amikor hatalmas területeket adott fel az orosz haderő hetek alatt. Tehát itt úgy gondolom, hogy bármikor lehetnek meglepetések. Most az, hogy az orosz haderő mennyi eszköz járt, vagy milyen eszközökkel rendelkezik, vagy nem rendelkezik, az azért csak egy faktor a sokból, ami eldöntheti egy konfliktus menetét. Nyilvánvalóan az orosz haderőnek nem csupán a felszereltsége van a problémái, hanem itt komoly logisztikai, hadszervezési, morálbeli problémák vannak, amelyeknek az orvoslása igazából hosszú távon szerintem annyira nem látszik. Tehát, hogyha megnézitek a frontvonalon készülő videókat, sokszor még mindig ugyanazokat a taktikákat használják az orosz képesített gyalogsági alakulatok, amelyek ugyanolyan sikertelenek voltak a háború elején, ahogy most is azok. Légifedezet, drónfedezet nélkül előre küldik a páncélosokat és szétmenet osztatban, aztán rámennek az aknákra, mert kilövik őket dugsán drónok, és a túlélő legénység pedig visszavonul. Tehát sok ezer ilyen támadási próbálkozást láthattunk, és azt láttam, hogy azért az orosz műveleti tervezés az lényegében olyan sokat nem javult, mint amennyit javulhatott volna, és hogyha olvassátok ezeket az orosz telegram csatornákat, akik így rendszeresen posztolnak a háborúról, mindig van valami. Mindig vannak ilyen hullámok, amikor így egy-egy ilyen kudarcos offenzió után jön ez a hergelő elégedetlenség így a háborúpárti orosz kommentelők részéről, hogy na, hát az orosz tábornok már megint semmit nem tanultak ebből az egész helyzetből, és hogy megint sok száz orosz katona meghalt, teljesen értelmetlenül egy ilyen offenzíva során. Tehát azért mondom, hogy nehéz bármit jósolni azzal kapcsolatosan, hogy mennyire lesz lendületes az orosz haderő, vagy mennyire nem lesz lendületes, mert egyrészt lehet, hogy a nyugat összeszedi magát, és az amerikai választások után ismét hathatósan elkezdi Ukrajnát támogatni. Talán ez akkorra még nem lesz késő, másrészt pedig tényleg az orosz haderő az újra és újra meglepi szerintem az embereket azzal, hogy milyen problémákkal tud ismét újra és újra előállni a frontvonalon.
Annak mekkora jelentősége van, hogy lövik a Fekete-tengeri flottát, és az orosz hátországot is előszeretettel tudják támadni, az ukránok viszonylag kis befektetéssel és komoly károkat tudnak okozni, ez változtathat bármit a háború menetén, vagy mondjuk az alkupozíciókon, hogyha mondjuk esetleg békekötés irányába mozdulnak a felek, vagy ez csak egy apró érdekesség?
Hát úgy gondolom, hogy a Fekete-tengeri flotta képességeinek a redukálása azért az egy komolyabb fegyverténynek mondható. Azt kell látni ugyanis, hogy azért Ukrajna egyes stratégiai fontosságú részeit, például ugye Mikolajiv környékét, Odessa környékét, ugye a román határmenti kikötőket, azokat Oroszország a Fekete-tengerről tudta támadni. Most független attól, hogy egyébként az ukrán haderő mennyi orosz hadihajót süllyesztett el, vagy nem süllyesztett el, de azt kell látni, hogy van itt egy állandó fenyegetettség a Fekete-tengeren, amit az ukrán drónok, illetve az ukrán rakéták jelentenek az orosz hadihajóknak, emiatt az orosz döntéshozóknak lényegesen óvatosabban kell kezelniük a Fekete-tengeri hadiflottát, mint korábban. Tehát úgy gondolom, hogy már ezzel a fenyegetettséggel, függetlenül az elsüllyesztett hadihajók számától azért egy elég komolyan vissza tudták fogni a Fekete-tengeri orosz hadiképességet. Az olajfinomítók, illetve az energia létesítmények támadását én kevésbé gondolom egyelőre egy fontos dolognak. Az látható eddig, hogy nyilván azért, hogy fogalmazok, azért komoly hírnek mondható az, hogy Ukrajna rendelkezik olyan drónképességgel, amelyen akár 800-1000 kilométer mélyre is be tudnak lőni Oroszország területére, de összességében azért az látható, hogy olyan hatalmasnak károkat ezek a támadások igazából nem okoztak. Ugye főleg több tényező, több oka is van ennek, egyrészt ugye ezek a drónok viszonylag kisméretűek, nem rendelkeznek akkora nagy rombolóerővel, sok olyan orosz olajlétesítmény van egyébként, amit még a hidegháború során építettek, és ugye, mivel szovjet dizájn, ezért nyilván fontos szempont volt az, hogy ezek a létesítmények ezek itt támadásnak is ellenálljanak. Az látható, hogy a megtámadott létesítmények azok hosszabb távon nem váltak működésképtelenné, kiégett egy-két olajtároló, egy-két vezeték megrongálódott, de hogy ezért nem látható az, hogy ezek úgy hosszú távon is leálltak volna ezek az olajfinomítók. Nyilvánvalóan simán benne van, hogy ezért ennél intenzívebb támadások is lesznek. Ahogy az is benne van, hogy az orosz haderő megtanulja ezeket a támadásokat elhárítani. Tehát azért az látható, hogy folyamatosan megy egy technológiai verseny a felek között. Az ukránok egyre jobb drónokat fejlesztenek, az oroszok pedig egyre jobb légvédelmi és elektronikus harcászati képességekkel reagálnak erre. Tehát teljesen benne van az, hogy most kiemelten fognak erre a fenyegetettségre is figyelni, és akkor olyan elektronikus harcászati rendszereket telepítenek, amelyek kifejezetten ezeket az objektumokat védik majd meg. Tehát nagy kérdés, hogy ebből mi lesz hosszú távon. De azért én azt gondolom, hogy jelenleg nem látszik még az, hogy Ukrajna olyan hatalmasnak kell okozni az orosz energiaexport infrastruktúrában hosszabb távon is.
Akkor viszont térjünk vissza még a Trump kérdésre. Sokan gondolják, illetve várják azt, hogy az amerikai választásokig a felek is próbálnak időt nyerni, úgymond az oroszok arra játszanak, hogy Trump győzelem esetén, amelyre egy nagyobb esély van, legalábbis a felmérések szerint napról napra ebben az irányba haladunk, hogy akkor Ukrajnát azt belekényszerítheti egy bármilyen területvesztességet is elfogadó béke szerződésben, mert hogy Amerika drasztikusan megvághatja Trump alatt a további támogatásokat, és felborulnak az erőviszonyok. Ez valóban így van? Tehát addig kivárás várható, vagy azért várhatok addig is komolyabb harcászati események? Ez a két kérdés, tehát hogy várható a nyáron bármi komoly, illetve hogy ha valóban így lesz, hogy Trump kerül hatalomra, akkor mi történik?
Nagyon jó kérdések. Kezdjünk a Trumpossal. Én úgy gondolom, hogy alapvetően kicsit túlreagálja a világ a Trump veszélyt. Ugye több oka is van. Azt lehet egyrészt látni, hogy Trump hatalmas nagy ígéreteket tesz, hangzatos szólamokat dob be különféle kérdésekről, de igazából, hogyha megnézitek az előző elnöki ciklusát, nagyon kevés olyan ígéretet váltott be, ami ugye a választási kampánya során elhangzott. Másik pedig az, hogy Amerikában nagyon sok szempontból kiválóan működnek a fékképviselő ellenségek rendszerei, tehát nem tud egy amerikai elnöki csekként is akkora nagy geopolitikai változásokat hozni, ami feltétlenül egy ilyen helyzetet radikálisan befolyásolna. Most mondok egy példát, ugye Donald Trump, amikor elnök volt, akkor valóban megpróbálta teljesen leállítani az Ukrajnának nyújtott hadisegélyeket. Volt is ebből egy kisebb botrány, az lett a vége, hogy az amerikai kongresszus, beleértve Trump pártját, a republikánus pártot is, eltörölte a Trump Ukrajna támogatásának leállítására vonatkozó próbálkozásait, rendeleteit, és ugyanúgy folytatták tovább az ország segélyezését haditechnikai eszközökkel és anyagi forrásokkal. Tehát azért ez a precedens azt mutatja, hogyha Trump valóban is úgy gondolja, hogy Ukrajnának le kell teljesen állítani a támogatását, amire szerintem maximum utal, de ezt így explicit nem mondta ki, akkor is azért a kongresszus alaposan meg tudja kötni az államnak a kezét sok kérdésben. De például aggódnak itt nagyon a NATO kilépéssel kapcsolatosan is.
Hát erre is csak utalgatott,
nem? Ez is egy olyan. Igen, egyrészt erre is csak utalgatott, másrészt pedig a kongresszus éppen pár hónapja fogadott el egy olyan határozatot, amely megtiltja az elnöknek a kongresszusi felhatalmazás nélkül kilépni a NATO-ból. Tehát azért azt kell látni, hogy az, hogy ki az elnök az Egyesült Államokban, az nem akkora, tehát önnek nincs azért akkora hatalma, mint mondjuk mondok valamit egy kínai elnöknek, vagy egy orosz elnöknek, tehát azért a kongresszus az ő működését sok mindenben tudja befolyásolni. Másik kérdésedre reagálva, hogy mi lehet a nyáron, nagyon jó kérdés. Az látszik azért, hogy kevésebb szerintem az esély jóval arra, hogy hasonló intenzitású, hasonló volumenű általános támadás lesz Ukrajna részéről, mint amit tavaly nyáron láthattunk. Ennek ugye főleg az oka, hogy Ukrajna nagyon-nagyon sok modern fegyverét felhasználta a tavaly nyári támadás során, és azóta a nyugati segélyezés az igencsak elapadt, de nem mindent. Tehát kapott adott Ukrajna majdnem 200 Leopard 1-es harckocsit, kap 31 Abrams harckocsit, most érkeznek az F-16-os vadászbombázók, új nagyhatótávolságú irányított szárazföldi indítású bombákat kap Ukrajna, tehát azért nem állt le teljesen az ország támogatottsága, de nagy kérdés inkább az, hogy ezeket az eszközöket, ezeket egy ilyen aktív védekezési stratégiába akarják meg felhasználni, vagy inkább megpróbálkoznak egy újabb nagy támadással. Szerintem nem csak a hadianyagok mennyisége, hanem az is befolyásolni fogja a további ukrán stratégiát, hogy hogyan alakul ez a belvi száj most Valeri Zaluzsny ukrán vezérkari főnök, illetve Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közt. Ugye azért elég sok sajtóhír volt most megbízható ukrán forrásokból is arról, hogy most nagyon komoly rivalizáció van az elnök, illetve a vezérkari főnök és a vezérkari főnök bizalmasai közt, tehát nem kizárt, hogy itt lesz egy komolyabb átalakítása az ukrán vezetésben, és hogy ők milyen stratégiát jelölnek ki az ukrán haderő számára, ha valóban lesz ilyen átalakítás, ez egy nagyon nagy kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon sokat is számíthat a háború további alakulásával kapcsolatosan. Tehát, hogyha egy olyan ukrán vezérkari összeállítás kerül ki a belharcból, vagy állítólagos belharcból, amelyik úgy gondolja, hogy az egyetlen út a győzelem felé az, hogy a visszafogottabb mennyiségű hadianyaggal is támadjunk, akkor ez lehet, hogy így fog történni, és valószínűleg is történni. Ha viszont egy konzervatívabb stratégiát vállalnak be, akkor inkább egy aktív védekezési stratégia következhet, ami szerintem egyenes uta tárgyalásos lezárás felé.
Oké. Hát tisztában látjuk.
Igen.
Kicsit szövevényes, de hát mi nem az? Ez a...
Abszolút, hát,
két év után miért legyen ez olyan egyszerű?
Uh-huh. Igen. Mindenki várná nyilván a megoldást. A mindenki számára kedvező megoldást, meg azt, hogy a felek új módon jussanak dűlőre, hogy senki nem érzi.
Ennek nagyon kevés esélye.
De hát erre minimális az esély, úgyhogy a leheti az adott helyzet, az adott keretek között legjobb megoldásban is csak bízhatunk. Köszönjük szépen,
köszi
hogy
szépen, a hátteret elmagyaráztad.
Köszi szépen, szép napot.
Köszönöm. Szia. A figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek.
Huszák Dániellel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk.